Itt van a stúdióban velünk Boros Regina, az Avokádóim operatív igazgatója, és Domonyai András, aki az afrikai termesztés szakértője, szintén az Avokádóim színeiben. Szervusztok, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Halli, jó reggelt!
Titeket külön-külön ismertünk meg, mind a kettőtöket ugye Millás reggeliben, teljesen más témában. Regina, téged a Black Food Fesztivál kapcsán.
Igen, ez így van.
Hogy lett abból avokádó?
Hát, mint tudjátok, 2020-ban volt egy nagyon kellemes esemény mindenki számára, ami a legtöbb ilyen fesztivál és ehhez hasonló projekteket elég rendesen kinyírta, és a Black Food Fesztivál gyakorlatilag így a úgymond a csúcson esett atomjaira abban az évben. Nagyon sok tervünk volt, nagyon sok városba mentünk volna még ezzel a fesztivállal, de hát úgy, ahogy van, lenullázódott. És akkor nekem igazából az összes projektem, mert mindegyik ilyesmivel volt kapcsolatos, vagy turizmus, vagy gasztronómia, vagy rendezvény. És akkor igazából én korábban amúgy is marketingesként dolgoztam gasztronómiai területen elég sokat, és kaptam egy megkeresést, hogy egy akkoriban indult projekt, egy elsősorban egzotikus gyümölcsökre, zöldségekre fókuszáló, tulajdonképpen kereskedelmi cég, és hogy ahhoz kapcsolódjak, ahhoz csatlakozzak, és ez döbbenetes sebességgel fejlődött az elmúlt 3 évben, és hogy odáig jutottunk, hogy most már az ilyen úgymond operatív vezetője lettem a cégnek, nem csak marketinges.
Oké, a sztorit persze természetesen még részletezzük, András, téged pedig, hát még Kenyából ismerünk, ez vicces mondani, tényleg, van egy farmom Afrikában, így indult, agrobotanikai szakértőként mutatkoztál be még valamikor, nem is tudom, hát legalább 8 éve nálunk legalábbis a műsorban.
Igen, sőt a mi ismeretségünk az nagyon régi, mert valamilyen 10 vagy 15 évvel, hát nem 15, de 10 évvel ezelőtt azt hiszem rátok írtam, hogy valamilyen paradicsom témában volt.
Ja, bizony, igen, így van.
És akkor kezdtem ezt a projektet, hogy különleges növények meg különleges fajta változatok.
Az ökörszív paradicsom, mint kifejezés azóta bennem munkál, igen.
és nagyon fontosnak tartottam azonnal jelezni, hogy ez egy sokkal érdekesebb és fontosabb téma, és nagyobb és szélesebb. Aztán utána jött a kenyai ügy. Kenyából is sokszor beszéltünk egymással, hogy beszélgettünk szinte évente egyszer egymással. Az egy nagyon-nagyon érdekes projekt és projekt volt a kenyai termesztés és termesztési kísérletek, és a különleges és egzotikus növények kapcsán mi a Reginával megismertük egymást, és Nairobiban is volt egyébként egy Black Food Fesztivál. Majd mikor beindult, vagy egyre inkább beindult az Avokádóim, akkor én mondtam, hogy mi lenne, ha Kenyában nem csak termesztenének, vagy nem csak elkezdenénk az ottani piacot felmérni, hanem hogy kijönnének hozzám, és hogy együtt dolgoznánk. Aztán úgy beszélgettünk, és egy fél év után a befektető, a David mondta, hogy András, mi lenne, ha inkább te jönnél át Marokkóba, mert ott akarunk indítani egy farmot. Én meg...
Egyébként azt kevesen tudják szerintem a kedves hallgatók közül, hogy az európai zöldség, azt biztosan tudom, hogy kiment Észak-Afrikába, és különösen Marokkóba, és onnan hozzák be. Egyébként, hogyha valaki nyitott szemmel jár a boltokba, és megnézi, hogy milyen zöldséget vesz le a polcról, lehet látni, hogy marokkói címkézés. Egész egyszerűen jobbak az adottságok, és már a mediterrán európai országok termelési költségét is veri a marokkói.
Igen, ez fontosabb arról, mint hogy a mi régi vagy az én régi projektjeimről beszéljünk, mert gazdasági vagy agrogazdasági szempontból nagyon erősen észre lehetett már venni azt egy olyan jó 5 évvel ezelőtt, hogy rengeteg európai, de nem csak európai, angolszász európai kereskedő, termelő, az elkezdett már Kenyában nézelődni, hogy lehet Kenyában dolgozni, hogy lehet Kenyában, Kelet-Afrikában, elsősorban Kenyában a stabilitása miatt valamilyen termesztéssel foglalkozni, hogy lehet nagyon biztonságosan beszállítói láncokat üzemeltetni. A virág az mindenkinek ismerős, hogy a virág, az európai virágnak, a vágott virágnak a 70-80%-ában az Kenyából érkezik. Ez stabilan meg is marad, és ezekre a láncokra ráépülve rendkívül erősen elkezdte mindenki azt kutatni, keresni, hogy lehet minden egyebet élelmiszert beszállítani. Nem csak azért, mert olcsóbban lehet termelni, hanem azért, mert sokkal nagyobb hozammal lehet termelni.
Hát, hogy feltételek
mert többször
jók.
Terem, ugye erről beszéltünk veled, igen. Hogy három szüret simán belefér, mondjuk paradicsomból is.
Így van, illetve Marokkó ugyancsak a stabilitás és a közelsége miatt rendkívül hasonló helyzetű Marokkó és Kenya ebből a szempontból.
Hát ugye mind a kettőnek megvannak az európai múltja, erős, hát egy gyarmati, de közben kereskedelmi szempontból is, és erősen jelen van mind a két országban, persze más-más típusú európai ország, de ettől függetlenül szerintem még Afrikában nagyon sok más lehetőség van, de erről beszéljünk majd később.
Jó, röviden, hogy Marokkó és Kenya ezeket a lehetőségeket nagyon jól meg tudta ragadni, és meglepő módon úgy azzal a múlttal, hogy ez volt az a két ország, ahol nyilván volt rengeteg, hogy is mondjam, olyan típusú feszültség a gyarmatosítás időszakában, amit ismerünk, de valahogy sokkal-sokkal kellemesebb, smoothabb volt az átmenet, és megmaradtak a jó kapcsolatok Európával, vagy a volt gyarmatosítóval, kifejezetten jó a kapcsolata volt gyarmatosítóval például Kenyában. És ez a fajta kellemes átmenet, ez gazdasági haszonnal váltott, vagy váltott át. És Marokkóban hasonló az érzet, illetve az Európához való közelség, az hatalmas nagy előny Marokkónak, úgyhogy még megvan ez a fajta szociopszichológiai háttér is. A másik az, hogy arról beszéltünk, hogy többször lehet aratni. A többször aratást azt most már a növényfejlesztéseknél, a növényfajta fejlesztéseknél, mi elsősorban a paprikával foglalkozunk most Marokkóban, sok változatú paprikával foglalkozunk Marokkóban, annak a termesztésével. Azt úgy váltották át, hogy olyan fajtákat használunk, ami egész évben tud teremni. Uh-huh. Tehát nem többször
tehát nem
kell
ültetni,
hanem egész évben tud teremni.
Ezek között magyar tévépaprikával.
Igen.
Aha, magyar magból.
Igen, erős a kapcsolat nyilván a magyar kutatás fejlesztéséért, vagy a magyar kereskedővel, aki vetőmaggal foglalkozik, és saját fajtái vannak. És ők is már ezt észrevették, egyébként egy kicsivel régebben, hogy Marokkó jó lesz, és vannak már olyan fajta kutatások és fejlesztések, amiket ki fogunk idén már próbálni, ami pont ezt az új gondolatot igen. fogja kiszolgálni.
Egzotikus zöldségekről, gyümölcsökről beszéltettek, erre eljutottunk a paprikáig.
Igen, nekünk is vicces volt.
Egzotikus, csak régen
volt. A nagy gasztró projekt, tévépaprika és paradicsom.
Meg avokádóim a cég neve. Igen. Szóval beszéljünk egy kicsit ezekről, hogy milyen a piac, tehát először is, hogy mik ezek az egzotikus fajták, amiben van piaci fantázia, másrészt hol van ezeknek a piaca?
Az avokádóim úgy jött, hogy a tulajdonosunk azt ismerte fel, hogy az avokádó fogyasztási trendje nagyon erősen emelkedik, és itt Magyarországon nincs igazából jó avokádó, ez volt 4 éve. Tehát nincs olyan avokádó, amit megveszel a boltban, és utána otthon megeszel, és finom is, és nem csalódsz.
Igen, mindig
nem...
kellett valamit igen, várni igen, vele, van, vagy érlelni, vagy
és az éretlenből én... átmenet nélkül a rohadtba átment, és akkor nagy rész csalódás volt mindenkinek. És akkor ő nagyon vicces volt, hogy a külföldiek egyébként az izraeliek, és hogy a Lehel piacon béreltek ki egy helyet, ami így igazából nem a legnyitottabb rétegnek az ilyen platformja, de mindegy, és behoztak valami 20 raklap avokádót oda a Lehel piacra, aminek kb. 80%-a ment sajnos a kukába, de hát mindegy, ő így üzletelt, tehát hogyha csináljuk, akkor csinálunk el, és elkezdte azonnal többfajta avokádót, és igazából ott a Lehel piacon elindult egy ilyen érdekes edukációs projekt, és igazából egy idő után működött, tehát így odajöttek a nyugdíjasok is, és akkor két darab fokhagyma mellé bevállaltak egy avokádót, és akkor igazából teljesen tényleg elindult valami, És azt kell, hogy mondjam, hogy most elég, tehát hogy most már nyilván nem csak a kiskereskedelem, éttermeknek, szállodáknak szállítunk, és több fajta, tehát 8-10 fajta avokádóval dolgozunk, különböző érettségi szinteken, attól függően, hogy milyen formában kell nekik, nyilván más típusú avokádó kell egy sushi étteremnek, más egy mexikói étteremnek, más egy másfajta indiai étteremnek mondjuk, tehát hogy nagyon érdekesen alakul, és valóban a fogyasztás Magyarországon jelentősen növekedett, és a további egzotikus zöldséggyümölcsre nézve pedig ugyanezt, tehát mangó, ananászt azért nyilván mindenki ismerte, viszont...
Most a mangó tartott, ahol régen az avokádó.
Egyébként igen, abból tehát, is elég
vagy
furcsa.
Zöld és... Igen. Érleled és egyből megrohad, igen. Vagy nagyon ki kell fogni azt, ami pedig már fogyasztásra alkalmas, az meg olyan drága, hogy az ember vakarja a fületövét, hogy meglegyen.
Igen, abszolút. Hát a mangó az egy eléggé más típus, ott is az van, hogy konyhák kifejezetten szeretik ezt a zöldet, tehát amit mi nem uh-huh. ennénk meg szívesen közvetlenül salátákba. De mangó, de ugyanakkor nagyon sok különleges, tehát mi ismertettük meg a közönséget a sárkánygyümölccsel, a mangosztinnal, a rambutánnal, ami ez olyasmi, mint a licsi, csak ilyen szőrösebb. Szóval ott egészen különleges dolgokat vittünk oda.
Ez a kettő, amire ki van írva minden dél-ázsiai hotelbe, hogy nem szabad bevinni, mert elképesztő brutális.
Nem, az a durián.
A durián, ja igen, igen. De ezek közül valamelyik a rambután is, nem? Amik
nem, ezek nem? Teljesen ugyanolyan, mint a licsi, tehát kifejezetten finom és barátságos, de a durián valóban ilyen, hogy azt egyébként azt hiszem korlátozzák itthon is a behozatalát. Van ennek egy másik, az nem durián, a jackfruit, ami ilyen nagyon nagy.
Igen.
Az egyébként nagyon jó pofa, arra csináltunk egy eseményt is a Lehel piacon, amikor felbontottunk, hívtuk egy séfet.
Lehel piacon jackfruitra.
Igen. És egyébként teljes örület volt. És én ott csináltam eseményt
kívülről,
egyébként. Most már nem ott vagyunk, úgyhogy ne küldjetek oda az embereket. Most már a nagybani piacon vagyunk nagy részt.
A jackfruit az nem az, ami ilyen csirkehús helyettesítő is?
De vegánok nagyon szeretik, nyilván az ízének semmi köze hozzá, de az állaga valóban ilyen tépet hús helyettesítő.
Mert hogy ezek a nevek még talán a hallgatóink többségének sem nagyon sok mindent mondanak, tehát hogy annyira elől jár ez a dolog.
Igen.
A piaca megvan ez itt Magyarországon?
Abszolút.
Mert azért azt szokták mondani, hogy a magyar fogyaszt egy nagyon konzervatív, nézegeti, megnéz. Igen.
A csepeli,
a híres rambutános lecsó.
Beszélő disznósajt is mindig lecsóról posztol, úgyhogy
igen. Egyébként megvan a piaca, tehát főleg nyilván ez is árkérdés, és amit mi tudtunk pluszban nyújtani, az, hogy ezeket jóval elérhető áron hoztuk, mivel közvetlen importőr sokkal nagyobb mennyiségben beleálltak abba, hogy, uh-huh. hogy megfelelő helyekről hozzuk be, jó minőségben, és emiatt abszolút megfizethetővé uh-huh. vált, tehát nem sokkal drágább.
A technológia az milyen Marokkóban, mert ugye az Andrással is beszélgetünk, hogy nagyon nehéz több szempontból ott a termesztés, mert például nagyon nehéz munkaerőt találni, a technológia import is elég néha döcög, ahogy az András fogalmazott. Szóval itt ilyen Marokkóban például ugyanilyen korszerű farmok vannak, mint mi nálunk? Csepegtető öntözéssel, üvegház,
igen, ez egy,
stb.
Igen, ez egy hatalmas téma, és nagyon keveset tud róla az európai közvélemény. Marokkóban a termesztés technológia az most már eléri az európai szintet. De úgy éri el az európai szintet, amilyen Európa volt a minimális, leghatékonyabb spanyol mondjuk 20 éve. De közben minden egyes technológiai elemet, mondjuk a csepegtetést, a jól kialakított, jól megtervezett fóliasátrakat, azokat már ilyen 10-15 ezer hektár nagyságban meg lehet találni Marokkó szerte.
Uh-huh. Tehát, és közben fejlődik a technológia, ugye vannak ezek a vertikális farmok Magyarországon, igen. ahol robotok szüretelnek, robotok döntik el, hogy melyik paradicsom érett, és melyiket szedje le egy másik robot, szóval itt azért van nagyon font fejlődő.
Igen, ez rendkívül izgalmas az új technológiáknak a mostani burjánzása, hogy vertikális farm, hogy robot technológia, hogy milyen szenzorokat lehet betenni. De az a helyzet, hogy ezek nagyon nem kiforrottak ma még. Ugyan létezik Magyarország, a világon, magyar fejlesztések vannak is vertikálisban, de létezik már termelő vertikális farm, de nem tűnik annyira kiforrottnak a rendszer, hogy mondjuk leváltaná azt, hogy faoszlopokkal, használt fóliával, egyszerű, minimális nyomást előállító vízpumpákkal költséghatékonyan nagy tonna tömegben meg tudjunk termelni bármit. Paprikáról beszélünk, de bármit. Tehát egyszerűen nem költséghatékonyan váltaná
le. Hát gondolom, ez a versenyképesség Afrikában, hogy megvan a terület, megvan az időjárás, megvan a munkaerő, és akkor ez...
Hát van-e munkaerő?
Ugye Marokkóban van.
Abszolút
van. Marokkóban van. Sőt,
van egy legenda, hogy olcsó, ezt mi egyébként nem teljesen látjuk.
Ezt azért kérdezem, mert hogy az Európai Unióban sincs, tehát ugye néztük, beszéltel, vagy érintettük a Covidot, ahogy óriási csapást mért a brit zöldség-gyümölcs piacra az, hogy nem tudtak menni a vendégmunkások. Magyarországon gyakorlatilag azért tűnik el a málna termelés, mert nincs, aki leszedje a málnát. Tehát, hogy itt azért Európában vannak nagyon komoly munkaerő problémák, azért kérdeztem rá, hogy Afrikában ez mennyire probléma, mert te is említetted, hogy a kenyaiaknál is lenne munkaerő, csak nem megbízható, vagy valami ilyesmire mutattunk.
Igen, a Marokkóban az első, a legesleges fóliasátras export típusú termelő farmok azért már 40 évvel ezelőtt megindultak. Egy-egy hektáron, de megindultak. És pont az elmúlt hónapokban valahova kommenteltem egy Marokkóban a túrákat vezető magyar oldalra, hogy Marokkónak a helyzete ebből a szempontból jobb, mert az előbbiekben említett export lehetőségek miatt átállt a gazdaság arra, hogy a belső munkaerő, aki eddig nehezen talált munkát, most gyakorlatilag simán talál munkát a rendkívül megnövekedett felületű termesztésekben és termesztéseken, és nem olcsó most már az sem, viszont a költséghatékonyságot pont az afrikai klíma adja meg. Nagyon sokan félnek Európában attól, zöldek, agrárosok, hogy most akkor mi lesz az afrikai termesztésnek a versenyképessége. Hogyan tudja a zöld célokat teljesíteni mondjuk egy afrikai termesztés. Azt kell, hogy mondjam, hogy annyira szigorú szabályok vonatkoznak a most már az exportra termelő farmokra a világon bárhol, Marokkóban is, Kenyában is.
Tehát akkor az egy kicsit téveszme, mert csak hogy konkretizáljuk a félelmeket, hogy amit itt betiltanak Európába, a növényvédőszer termesztési technológia, azt kiviszik Afrikába, mert ott úgyis minden szabad. Vagy kiviszik Kínába, mert ott úgyis minden szabad. Tehát igazából nincs előrelépés. Gondolhatnók, de ezek szerint ezt itt cáfolják.
Nem, az exportpiacokra termelő országokban szigorúbbak szoktak lenni, épp azért, hogy az exportpiacot biztosan kielégítse. Szigorúbb szokott lenni a szabályozás, amitől a mindennapi termelésben működő szakember, mondjuk én, nagyon nagy fejfájásokat szokott kapni, mert ugyanis nem csak a klíma jó, a klíma nem csak a növénynek jó, hanem a kártevőnek is. Viszont mivel rendkívül fél attól az afrikai termelő ország, hogy az exportpiacát biztos megtartsa, hogy már az előzetes kérdőjeles listákon lévő európai szereket sem engedi.
Hát, na jó, hát be tudja dönteni, az egy marokkói növényvédőszer botrány az erre a felépült Abszolút. Infrastruktúrára, gazdaságra egy végzetes csapást mérhet. Tehát én érthető ez a dolog.
Tavaly szezon elején, ami október-novemberben indult Marokkóban, gyakorlatilag naponta küldtük labortesztre Marokkóban az árut. Tehát, hogy így olyan iszonyatos költségek voltak, hogy az hihetetlen, nagyon ugyanaz olyan drága, mint itthon. Tehát számítjuk.
Igen, és a másik, hogy ami a probléma, amiről sokat beszélünk, de napi tapasztalata, én úgy gondolom, hogy kevés európai szakembernek van, hogy a víz probléma Afrikában teljesen máshogy áll össze, mint azt általában elképzelni szokták, vagy szoktuk Európa szerte. Mondjuk Marokkóban rengeteg víz van, de már fogy, de van víz. Elképesztő mennyiségű víz van. Kenyában is van víz. Itt most a következő lépcső, és a mi marokkói vállalkozásunk ez ebből rokon azzal, amit Kenyában képviseltem, vagy képviseltünk, hogy mi azonnal elkezdjük azt keresni, és vonjuk be a egyes sátrainkban, egy fél hektáros, hektáros sátrainkban, vonjuk be azokat a technológiákat, amik várhatóan mondjuk megoldanak egy növényvédelmi, egy öntözési, uh-huh. vagy egy tápanyagkezelési problémát.
Egyébként a tulajdonosatok, ugye izraeli, ha jól igen. vettem ki, igen. hát ők termőre fordították a sivatagot, abszolút. Tehát ezekben a technológiákban ők nagyon-nagyon élen járnak a víztakarékosságot illetően. Igen.
Van, amikor örülünk neki, van, amikor nem, de hogy tényleg elég komoly konzultáció zajlik folyamatosan.
Igen, olyannyira, hogy ők sem véletlenül keresik már ezt, mert a termőterületek ott is elérik a határukat mindenféle szempontból.
Az a baj, hogy nagyon fut az idő, pedig elég érdekes beszélgetés, én csak hallgattam ezt, hogy mi a következő lépés, mik a tervek az avokádóimmal?
Folyamatosan gyakorlatilag az avokádóimnak lettek ezek a komoly farm projektjei Marokkóban, ez egyfolytában növekszik, tehát minden évben, minden szezonban újabb és újabb farmokat adunk hozzá ez a lapegységhez, illetve elkezdtünk Jordániában is tevékenykedni, tehát ott is elég komoly farmrendszert vett át a tulajdonosunk, és a következő szezonban már onnan is jelentős mennyiségű, elsősorban paprikát fogunk behozni, paradicsomot, illetve hát új technológiákkal is elkezdtünk foglalkozni. Erről én nagyon részletesen nem tudok beszélni, de most pont egy ilyen startuppal kötött egy megállapodást, ami a vízfogyasztást 50%-kal, tehát nagyon-nagyon-nagyon jelentősen optimalizálja. Úgyhogy hihetetlen uh-huh. mennyiségű terv van.
András, egy utolsó kérdés, mert Endre lekevert bennünket, de én nem tudok nyugodni, mert nagyon izgalmas a téma. Én ti magyarok vagytok, ott vagytok, ezen dolgoztok. De meg ugye a spanyol gazdák is ugye nyitják a farmukat Marokkóba, stb. Mennyire van jelen, meg mondhatod, hogy magyar vetőmök, tök jó, de a magyar mezőgazdaság felismerte ezeket a lehetőségeket, vagy egy-egy messenger van ott, mint ti, és mi megnézzük láposztett fegyverre, hogy a világ elrohan mellettünk.
Van egy messenger, meg van egy spy.
Nézd, erről az elmúlt években már beszéltünk, a velem egyszer-egyszer megjelent interjú, meg a weboldalamon megjelent írásokban ezt pedzegetni szoktam, egyre óvatosabban bevallom őszintén, mert a magyar gazda erre nagyon-nagyon érzékeny szokott lenni, mivel nincsen meg az a fajta megszokás, hogy azonnal keresi a külföldi befektetési lehetőséget. Na most pontosan ezt akartam elkezdeni mondani, amire rákérdeztél most. Hogy nem kellene ettől tartani, hogy mondjuk mi ezzel elkezdtünk már ott foglalkozni, és akkor mi most valami nagyon különleges dolgot csinálunk. Nekem az a mondásom, hogy ma már eznek nem szabadna speciálisnak, különlegesnek lenni, hogy egy európai befektető, egy európai agrárcég, egy magyar agrárcég az elkezdi keresni a lehetőségeket, és elkezd befektetni kifejezetten effektíve kockázati befektetést végez azokon a területeken és térségekben, ahol úgy látszik, hogy a trendek ki fogják szolgálni a profitot. Ebben tudjuk mindannyian, ezért ki lehet mondani, Magyarország nem jó. Annyira kevés a jól megfogott exportbefektetés, pláne az egzotikus piacokon, ami nagyon feltűnő ahhoz képest, hogy mindenki más már ott van. Tehát lehet találkozni lengyellel, lehet találkozni szlovákkal, lehet találkozni...
A nagy agrárcégek próbálkoztak, igen. Tehát Csányi úrról tudom, hogy Afrikában tárgyalt dolgokról. Igen, nonverbális jel erre, hogy ez egy érdekes történet, nem fogunk belemenni, csak hogy valami puhatolózás van, csak én is azt látom, hogy tényleg elfogott, tehát hogy még mindig itt fejlesztjük a tészeket, meg adjuk nekik a pénzt, és tök jó, hogy Szentesen, meg itt-ott vannak ezek, csak ezek előbb-utóbb versenyképtelenek lesznek, hogyha ezekkel a kihívókkal szembesülnek az európai piacon, és Magyarországon is.
Az egyéb országbeli befektetők azok úgy kezelik, hogy ugyan ő most Tanzániában vagy Zimbabvéban fektet be, de attól az még nemzeti projekt. Tehát attól, mert hogy én tudom, hogy Zimbabvéban mondjuk csehek szakértői, agrárszakértői projekteket csinálnak, attól az még cseh. És ez az, amitől úgy tűnik, hogy valahogy tartunk Magyarországon, hogy amint kilépünk a nemzetközi piacra, akkor elvesztjük azt, hogy mi most magyarok lennénk. Miért vesztenénk el? És a másik, hogy nyilván nagyon sokat kell ilyen típusú egzotikus nemzetközi környezetben dolgozni, de ennek már nem nagyon van jelentősége. Tehát nálunk is dolgozik, nem tudom, 3 vagy 4-5 náció, és mindenkinél ezt látni. A spanyolok, azok kint vannak, ugye már Marokkóban nagyon régóta, az angolok kint vannak Kenyában, mind befektetők és kooperatív befektetők már borzasztó régóta, és eltűnik ez a fajta nemzethatár. Tudom persze, meg oké, okay, meg te brit vagy, de nem érdekes. És ezt valahogy meg kéne lépni, hogy attól függetlenül, hogy én most magyar befektető vagyok Közép-Kongóban, attól ez egy magyar projekt lesz, meg magyar GDP-t emel. Tehát, hogy ez ettől borzalmasan félünk, és a másik, amiről szoktunk beszélni, és valahogy lehet, hogy rosszul nézem a sajtót, de kevés hírt látok, vagy kevés elemzést, hogy olyasmi, mintha nem lenne meg hozzá a megfelelő nem csak bátorság, hanem szaktudás sem. Afrika borzasztó közel van, és már szinte csak Afrikában lehet elsősorban agrár, de nem csak agrár, befektetéseket, jó profitot termelő befektetéseket csinálni, mert másmilyen típusú még mindig a verseny, de már kezdünk ebből is kifutni, elkezdeni, elkésni ezzel, mert erre már mindenki rájött. Tehát amikor Kongóban dolgoztam, az már mikor volt? 5 évvel ezelőtt. Ott lengyelekkel találkoztam Kongóban. Tehát,
semmivel sem egzotikusabb a lengyeleknek, és nincs közelebb, mint a magyaroknak.
Ez tehát, így van.
És az az igazság, hogy a lengyel mezőgazdaság az a rendszerváltás után kezdett el valamit csinálni nekünk, meg amióta az eszemet tudom, ez egy kitörési pont. Úgyhogy ezért is érthetetlen ez.
Szerintem a Mijálovics gazdarovatba folytassuk ezt a beszélgetést.
Jó, igen, értjük
ezt. Mert nagyon érdekes volt, tényleg, és én csak figyelek, csak figyeltem végig, azért örültem, hogy Andrással, a két András is itt van a stúdióban Regina mellett. De akkor az Avokádóimhoz nagyon sok sikert. Köszönjük. Aki szeretne utána nézni Avokádóim, ezt kell keresni az interneten, és meg fogja találni. Boros Regina, az Avokádóim operatív igazgató, és Domonyai András, afrikai termesztési szakértő volt itt, és egy picit betekintést nyertünk egy olyan projektbe, ami hát a nemzetközi szinten nem egyedülálló, magyar oldalról meg igen. Úgyhogy gratulálunk hozzá, köszönjük, és sok sikert kívánunk.
Köszönjük szépen a megkívást.